Egy útnak a végén vagyunk, és arra gondoltam, hogy jó lenne néhány dolgot végigbeszélnünk. Egy olyan biblikus látásmódot szeretnék ismertetni, vagy elmondani, ami valamilyen módon minden keresztény embernek a fejében és gondolkodás módjában ott van, és erről beszélünk is, hiszen olyan fogalmak tartoznak hozzá, mint az üdvtörténet, vagy az megváltás terve. Honnan jönnek ezek a fogalmak, és hogyan állnak össze egy egészé? Legelőször is el kell mondanunk azt, hogy a történelmünk, az emberiség története egy lineális látásmódként jelenik meg a Bibliában. Vagyis ez azt jelenti, hogy valahol elkezdődött, tehát van egy kezdőpontja, és a vége felé halad. Nem olyan, mint azoknál a vallásoknál, amelyek hisznek a lélekvándorlásban, vagy más ilyen dolgokban, hogy se eleje, se vége nincs az emberiségnek, mindig is volt ez a világ, és mindig is lesz, csak a mi életünk változik ciklikusan, hanem a Biblia határozottan mondja azt, hogy a mi történelmünk az nem máshonnan, mint az emberiség teremtésétől, Ádám és Éva a teremtésétől indult el. Tehát a kezdet számunkra a teremtés, a végpont pedig az újjáteremtés lesz, és erre, ennek az utóbbira pedig azért van szükség, mert hogy a teremtés után az ember elbukott. Tehát Istennek volt egy szándéka, hogy megalkott egy csodálatos és egy tökéletes világot, megteremtette ezt a világot, ennek a teremtésnek a koronájaként belehelyezte ebbe a teremtett világba a tökéletesre teremtett embert. És Isten szándéka, eredeti szándéka az volt, hogy ugyanúgy, mint az összes többi el nem bukott világ, mint az angyalok világa, Isten teremtményeinek a világa, Isten imádatában és Isten felügyeletével és uralma alatt ez a világ tökéletesen él és fejlődik boldogságban, Isten félelemben és szeretetben. De a Szentírás beszámol az emberiség történelméről, és azt mondja, hogy Sátán elbuktatta az embert. Mivel nem az ember volt a bűnnek a kitalálója, hanem Istennek ellensége, ezért ezt a dolgot mindenféleképpen Istennek végig kellett vinnie. Egy nagy küzdelem kezdődött el valamikor Isten és Sátán között, ennek áldozatává vált az ember, és ezért az emberiség történelmének a végén ennek a nagy küzdelemnek is vége lesz. Az emberiség legfőbb kérdése történelme során ezért mindig az, hogy hogyan imádjuk Istent, hogy kicsoda számunkra az Isten, miért is kell őt imádnunk. És az az érdekes, hogy a vallások mindig ezekre a kérdésekre adnak választ. De szinte ahány vallás létezik ezen a földön, ahány történelmi vallás, az mind-mind különböző válaszokat ad erre a kérdésre. Tegnap este is elhangzott egy mondat, egy szó, ami számomra azonnal érdekes volt, hogy mi nem törekszünk keresztények egyfajta szünkretista nézetre. Hogy nem akarjuk úgy látni ezt a világot, mint ahogy ma a modern gondolkodók egyre szívesebben és örömmel próbálják megfogalmazni azt, hogy Isten olyan, mintha fönt lenne egy nagy magas hegynek a tetején, és teljesen mindegy, hogy melyik úton indulok el, legyen az buddhizmus, vagy kereszténység, vagy hinduizmus, vagy bármilyen pogány kultusz is akár, végül is a hegynek a tetején felérünk mindannyian Istenhez. Hát a Biblia nem ezt mondja. Mi keresztények abban hiszünk, amit Jézus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. Most, hogyha ez a kijelentés igaz, már pedig az hisz magától, az Isten fiútól származik, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy ez a szünkretista világkép, ez nem valós. Nem igaz az, hogy mindegy, hogy mit hiszünk, hogy mindegy, hogy hogyan hiszünk, mindegy, hogy mit gondolunk, hogy mindegy, hogy Jézus Krisztus tartjuk-e megváltónak, vagy esetleg saját magunkat váltjuk meg a szüntelen újjászületések által. Ezek a kijelentések nem igazak. Mert csak egy út van. Maga Isten fia teszi ezt az utat egyedivé és különlegessé, és éppen ezért nagyon fontos lesz az, hogy kit is imádunk, hogyan is imádjuk, miért is, mikor is imádjuk őt. A bibliai nagy küzdelem, ami Isten és Sátán között zajlik, erről az imádatról szól. Hiszen a Biblia több helyen, ahol Sátánról beszél, azt mondja el nekünk, hogy ő makának akarta azt az imádatot, ami egyedül csak Istent illeti meg. Hiszen már Ádámtól és Évától is azt várta, hogy neki higgyenek. Már ott is ellentmondott Istennek, amikor azt mondja, hogy bizony nem haltok meg. Hiába mondta azt az Isten, hogy meghaltok, hogyha esztek arról a fáról. Mert pont az ellenkezője az igaz annak, amit Isten mond. Éppen ezért a Bibliában levő tanítást nem lehet összeegyeztetni a nem keresztény vallások tanításával. És azt kell, hogy lássuk, hogy az emberiség történelme során még azt a vallást is, amely Istent szolgálta és Istent hivatott volt fölemelni az emberek felé, Sátán számtalan és ezer módon megpróbálta megosztani és megszaggatni, hogy az ember minél jobban eltévejedjen. Éppen ezért gondolom azt, hogy nem véletlen, hogy annyiféle keresztény vallás létezik a Földön. Nem véletlen az, hogy az Ószövetség során is azt látjuk, hogy Isten kiválaszt egy népet, és megpróbálja általa bemutatni önmagát a világnak. Azt mondja Ábrahámnak, hogy te benned áldatik meg a föld minden népe, minden nemzetsége, de ez a nép mégis elveszíti az identitását, vagyis ha azt nem is, de az Istentől valott küldetését bizony elveszíti. És nem véletlen, hogy elvétetik tőle, és azoknak a pogányoknak adatik, akik el tudják fogadni Jézus Krisztust, mint messiást. Ez mind-mind azt a küzdelmet mutatja be, hogy az igaz Isten imádat az mindig nagy veszélyben volt, mert mindenféleképpen az ellenség megpróbálta ezt az igaz Isten imádatot beszennyezni. Az Ószövetségben Isten egy népet hívott el arra, hogy őt bemutassa a világnak, majd Jézus Krisztus is azért jött erre a földre, hogy megváltásunkban bemutassa őt, az atyát nekünk. Hiszen még a Biblia aranyszövege is úgy szól, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát az atya szeretetéről tesz bizonyságot Jézus Krisztus megváltó halála mielőttünk. János evangéliumában találjuk azt a szöveget, amit az előbb idéztem, arról a kizárólagosságról, amit Jézus kifejez minden hívő ember felé. Ő maga mondja, hogy ő azért jött, hogy ha őt megismerjük, akkor általa megismerjük az atyát is. A kereszténység feladata volt tehát, hogy minden ember a helyes úton indulhasson el, amit tetteivel, bizonyságtételével elér. De már Pál apostol is előre figyelmeztetett az egyházat fenyegető veszélyről. A második előadásban, a második este idéztem ezt a szöveget, most nem akarnám újból végigmondani ugyanazt a témát, de ugye emlékszünk erre a szövegre, hogy Pál apostol felismerésében már ott van, hogy azután, hogy ő meghal, hogy ő már nem lesz, a kereszténységben komoly problémák lesznek, mert elszakad a hittől a közösség, megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, megpróbálja fölé emelni magát mindennek, ami Istennek vagy Szentnek mondatik. És ez honnan jön? Ez a lázadás, ez a felülemelkedés, ez az Isten népe ellen való támadás magának, Isten népének a sorai közül. Ugye azt állítja magáról, hogy ő az Isten. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a munka már az ő idejében titokban már folyt. Később pedig a kereszténység történelmében egyértelműen kiteljesedett. A keresztény egyház hatalmi pozícióba került, és ez a hatalmi pozícióba való kerülés szinte magával hozta az egyháznak a szükségszerű bukását is. Mire gondolok? Egészen konkrétan arra, hogy a biblikus tanok pogány kultuszok tanításaival keveredtek. Olyan kultuszokkal, amelyekről Jézus véleménye szerint nem kellene, hogy mi gondolkodjunk, vagy azok szerint cselekedjünk. A Szentírás elveszíti a központi szerepét. Emlékezzünk arra, hogy mi kerül a Szentírás mellé. A hagyomány. Igaz? Mert szent az, amit az írás mond, és szent az, ahogyan azt az emberek hitték. Csak az a baj, hogy ez a tradíció, ez a hagyomány, ez nem a keresztény hagyományt jelenti, hanem azoknak a népeknek a hagyományait, amelyet a világuralomra törekvő egyház megpróbál beolvasztani a saját sorai közé, és könnyű ezt úgy megtenni, hogyha befogadja azoknak a tanításait. És ugye emlékeznek rá, hogy beszéltem arról, hogy így jelenik meg a bálványimádásnak a átformálódása, megjelenik a szenteknek az imádata, a faragott képeknek a behozatala a templomokba, és még sorolhatnánk tovább ezeket a dolgokat. Ugye az egyház hatalmi központja Róma lesz, vagy legalábbis ezzel az igénnyel lép föl, hogy ő Krisztus földi helytartója, és uralni akarja az egész világot. Mi lesz az eredménye mindezeknek? A vallás istenképe eltorzul. Akik a kereszténység kebelére jönnek, már nem látják Istent olyannak, mint ahogy azt Jézus Krisztus bemutatja. Csak azt a hatalmat szolgálja az egyház, hogy uralkodni lehessen az emberek teste, lelke és elméje fölött is, és gyakorlatilag a középkor emberére ráborul egyfajta lelki sötétség. Hogyha a középkorba gondolunk, akkor eleve a középkorhoz hozzá is tartozik ez a jelző, nem? Szinte ott van állandóan és folyamatosan a köztudatban, hogy a sötét középkor. Mondják ezt azért is, mert ugye az antikvitást, a korai görög kultúrát nagyra tartották a humanisták is, és egy kicsit ezt a fajta sötét középkori látást mi onnan hozzuk, tehát a humanizmusból jön be a mi mostani modern keresztény gondolkodásunkba. De való igaz, hogy nagyon sok hanyatlás megy végbe, és nem csak a kereszténységen belül, hanem egyáltalán az emberi műveltségben, a gondolkodásmódban, mindenben. Tehát elérkezünk egy olyan sötét időszakba, amikor valamilyen módon fáklyát kell gyújtani, valamilyen módon világosságot kell hozni ebbe a világba. A Jelenések könyve beszél is arról, hogyha ebben a korban vizsgálnánk a kereszténységet, akkor ez az a korszak, amire a Jelenések könyve írója azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, de valójában pedig halott vagy. Hogy a kereszténység szinte teljes egészében halottá válik. Régóta nem tükrözi vissza Isten igazságát, és nem emeli fel magasra. És éppen ezért ebben a bibliai látásmódban egy nagyon fontos igét szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogyha mottóul kellett volna választanom valamit ennek az egész előadás sorozatnak, akkor ezt a mottót választottam volna, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, amely mennél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg. Két útról beszél ez az ige, az igazak világosságáról és arról a homályról, ami azokat az embereket veszi körbe, akik folyamatosan újból és újból elbuknak és eltévejednek saját tanításaik miatt. Az igazak világosságáról azt mondja a példabeszédek könyve írója, hogy az nem egy teljes, tökéletes világosság, de egy folyamatos, egy állandó és egy növekvő világosság. Mint ahogy az Ószövetség során az áldozati állatok leölése és az áldozathozatal és az ünnepek megtartása vetítette előre, ami megváltunk Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát. Tehát egy kisebb világosság mutatott előre majd egy teljes világosságra, amely Jézus Krisztusban lett teljes déllé. Ugyanígy van ez, én gondolom, a középkortól kezdve a mi időnkben is. Mivel a keresztény egyház teljes sötétségbe jutott, eljutott odáig, hogy elveszítette szinte lába alól a talajt. A reformációra nem másért volt szükség, amit most 500 éve ünneplünk, 500. évfordulóját ünnepeljük, mert azt a sötétséget újból világossággal kellett beragyogni. És a reformáció elindul. Elindul olyan emberekkel, akik először mind-mind az életüket adják. Még csak át se tudják törni a sötétségnek a falát, csak pillanatnyi életükkel próbálnak beragyogni, mint a valdensek, a husziták és a többiek. Aztán Luther Márton az első, akinek sikerül életben maradnia, és valami nagy dolgot tennie, 5 szóla. Majd jön Calvin János. És milyen szörnyű tragédia, tegnap este olyan nagyszerűen hallottunk erről baptista lelkész testvérünktől, hogy még akkor is milyen küzdelem volt a világosság és a sötétség között, nem? Hogy amikor elindul a világosság, és kezd fölragyogni, és a bibliai tanítás a szóla szkriptúra elvén keresztül egyre növekszik, és eljut odáig, hogy talán tényleg érdemes lenne átgondolnunk, hogy a megtérés keresztsége a fontos, és nem az, hogy valaki beleszületik egy vallásba, hogy az ember saját maga választhassa az üdvösség útját, mint ahogy Jézus maga is azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és utána kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Ezek a világosságok is sötétségbe ütköznek, és még a reformáció követői is egymás között is háborúságba keverednek ezek miatt, az igazságok miatt, és bizony vértanúk lesznek ezen a fronton is. Egy igazi, egy valóságos olyan küzdelem tárul elénk a reformációt látva, amely által mi megérthetjük, hogy az igazságnak nincs köze a hazugsághoz, és hogy a világosság nem köveredhet össze a sötétséggel. Ez a kettő mindig és szüntelen és állandóan küzd egymással. Ezért nem igaz, bocsánat, hogy egy kicsit kitérek erre a mai modern korunkra is, ez a nagyon-nagyon szép indiai jel, vagy kínai jel, tudják a fekete-fehér, hogy egymásba fordul. Mert ők azt mondják, hogy az egyensúly a lényeg, hogy a sötét és a világosság összekeveredik egymással, és egymásnak feszül. És addig jó, amíg ez a kettő holtponton van egymással. A Biblia azt mondja, hogy nem. A Biblia azt mondja, hogy egyedül csak a fehér győzelmével érhet véget ez a világ. Mert legvégül Isten győzedelmeskedik, és a világosságban nincs sötétség. Ott egyszerűen nem maradhat meg, mert a világosság kiűzi a félelmet, kiűzi a sötétséget a világunkból. Ezért nagyon fontos ez a motto. Tehát a reformáció feladata és egyben célja is, hogy visszavezesse az embereket a krisztusi világossághoz, és központi üzenete ezért nem más, mint a szóla szkriptúra, egyedül a Szentírás. És én csak úgy tudom adventista lelkipásztorként is értelmezni a különböző keresztény egyházakat és vallásfelekezeteket, hogy mindegyik protestáns közösség e mentén indult el, tett felfedezéseket, és látott meg igazságokat a Bibliából. Néha egymással párhuzamosan, talán a protestáns gondolkodók is pontosan azért nem egyeztek mindig egymással, mert az egyikőjük az egyik dolgot látta meg, a másik ugyanannak a dolognak a másik oldalát látta meg, de valahogy az ördög elérte azt, hogy ne engedjenek egészen egymásnak. És ezért alakulhattak ki a protestáns korban azok a viharok, azok a háborúk, amelyekről hallottunk. A protestáns egyházak ezen az úton indulnak el, és járnak a mai napig is. És ezért mondjuk azt mi mindannyian ezekhez a közösségekhez tartozók, hogy ez a mi feladatunk is. A Bibliát magasra emelni, és megtalálni mindig azt, hogy a mi hitünkben biblikus legyen mindenkor minden. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hát mit is jelent ez, hogy a 19. századra eljutunk oda, hogy ébredési mozgalmaknak kell elindulni a újból. Mi vezet idáig? Hiszen a protestantizmus elindul. Luther leírja, vagy megtalálja, Melanchthon leírja, Calvin rendszerbe foglalja az alapelveket, a protestáns egyházak viszik tovább a lángot. Olyan jólnak tűnik mindez, nem? Hogy bár nagyon nehezen, véresen és sokszor nehéz körülmények között, de mégis a világosság egyre inkább ragyogóvá válik. Mi okozza azt, hogy mégis szükségszerűen be kell következni annak a kornak, hogy ébredési mozgalmak jöjjenek létre, úgy Európában, mint az egész világon, legfőképpen pedig az Egyesült Államok akkori területén. Mik ezeknek a mozgalmaknak a szükségszerű okai? Miért következnek be? Először is nem lehet kihagyni ennek a kornak a tárgyalásából a francia forradalmat. A francia forradalom után a humanizmus megerősödik, új szellemi irányzatok jönnek létre. Gondoljanak bele, hogy néhány évtized, és jön majd Marx és Engels, jönnek ezek az új filozófiák, új gondolkodásmódok, a tudomány egyre nagyobb teret nyer, és a tudomány előbb-utóbb szembe kerül a vallással és a hittel. Az 1800-as, 50-es években jön Darwin, és azt mondja, hogy a Biblia az csak egy mese, mi nem is Istentől származunk, hanem bizony az emberiség önmaga fejlődött ki valahonnét. És aztán, bár Darwin konkrétan önmaga ezt soha nem írja le, mert ő hit Istenben, de minden követője az evolúció elméletét már az Isten tagadásra használja föl. Ezért nagyon érdekes, hogy a mikorunkban meg eljutunk odáig, hogy a nagy keresztény egyház, a pápaság meg elfogadja az evolúció elméletét szemben a Biblia tanításával. Bár megpróbálja összeegyeztetni a kettőt. Éppen ezért a tudomány nem, és a humanista gondolkodásmód hat a teológiára is, és a teológia átitatódik humanizmussal. Mit jelent ez? Hát az, hogy a Biblia magyarázók fő irányzata lesz a Biblia kritika. Nem arra az egészséges Biblia kritikára gondolok most, ahogy most használjuk a Biblia kritika alapelveit. Vagyis, hogy nem szabad elhinnünk semmit sem azért, mert plusztán valaki egyszer valamikor leírta. Hanem arra gondolok, hogy ebben a korban, mivel annyira fontos lesz a tudomány, lassan eljutunk odáig, hogy a protestáns teológusok, akik egyetemeken tanítanak, már a Biblia fedelében sem hisznek. Egyszerűen minden, amit nem lehet a történelmi bizonyítékokkal alátámasztani, az egyszerűen nem létezik. Ugye ebben a korban még nincsenek a kumráni tekercsek, a legrégebbi teljes szentírás a középkorból való, ezért vannak olyan protestáns teológusok, akik azt tanítják a Bibliát, hogy hát lehet, akik azt tanítják, hogy lehet, hogy a Bibliát valamikor a középkorban írták. Tehát el tudják képzelni, hogy mennyire elszakad a vallás saját gyökereitől. Amikor a saját pap, a vallás papjai a szószékről hirdetik azt, hogy ami a Bibliában van, az hát az egyfajta legenda, egyfajta elképzelés, egyfajta világmagyarázat, ami nagyon szép, nagyon erkölcsös és nagyon jó, de valójában nem igaz, hanem csak egy mese, egy mítosz. A teremtés csak egy mese, egy mítosz, mert nem lehet bizonyítani. Az, hogy ketté vált a vörös tenger, az csak egy mese és egy mítosz, mert nem lehet bizonyítani. Az, hogy Jézus csodákat tett és meggyógyított embereket, az csak egy mese, egy mítosz, mert ezt nem lehet bizonyítani. Azok a helyek, amelyek a Bibliában vannak, Szodoma és Gomora, az csak egy mese, egy mítosz, mert nem fedeztük még föl őket, nem ástuk ki őket, és nem találtunk bizonyítékokat, sem írásos, sem másfajta bizonyítékokat ezen létezésekre. Mondják ezt ebben a korban. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azóta már igen. Hát a legérdekesebb dolog az, ugye, hogy a második világháború befejezése után is elindult egy nagy régészeti hullám, és érdemes erről is egy nagyon jó előadás sorozatot tartani. Szabó János kollégám, aki előttem itt volt lelkipásztor, sokat beszélt erről, hogy a mai régészek ásói bizonyították mindig folyamatosan a Biblia hitelességét. De akkor ezek még nem léteztek, ezek az ásatások. És a Biblia magyarázók azt mondták, hogy a Biblia csak egy legenda. És éppen ezért az emberek elveszítették azt a biztosságot, amit a reformáció alapként segített rajtuk. Mert hogyha egyedül a Szentírás, akkor most a Szentírásnak melyik részében higgyek? Akkor most melyiket fogadjam el? Hogy csak azt, amit bebizonyítottak a régészek is, meg a tudósok is, vagy akkor most hogy is van ez? Értjük, hogy a protestantizmus alapjait vonta kétségbe a humanista teológia ebben a korban. És ezért van az, hogy ebben az időben, a 19. században jönnek olyan egyszerű emberek, akik azt mondják, hogy hagyjuk, hogy mit beszéljenek az okosok. Nem érdekel bennünket. Mi őszinte emberek vagyunk, hívő emberek vagyunk, és elkezdik nagyon-nagyon sokan kutatni a Bibliát, a Biblia kritika nélkül. És elkezdik komolyan venni ennek a dolognak, tehát a Bibliának a tanításait. Van még egy dolog, ami ezt lehetővé teszi. Ugye úgy az angol Biblia társulat, mint az amerikai Biblia társulat rengeteg Bibliát nyomtat ki. És valósággá válik, hogy szinte minden otthonban ott lehet a Szentírás. Tehát most már nem az van, hogy a teológusok és a papok azt mondanak, amit akarnak, mert senki nem ismeri a Bibliát, hanem ebben az időben, bárcsak ma lenne ilyenkor, minden komoly gondolkodó, egyszerű ember is tart a házában egy szentírást. De nem azért, hogy a polcra rakja, hanem azért, hogy azt esténként elővegye, olvassa és kutassa. És ezek az egyszerű emberek, őszinte emberek, azok, akiktől elindul ez az ébredési mozgalom. Oldhatatlan kíváncsisággal kezdik el tanulmányozni a szentírást, amire korábban nem volt példa. A modernkor egyszerű embere keresi a megoldásokat a kora problémáira, és a Bibliában találja meg ezeket. Az ébredési mozgalmak válaszokat adnak ezekre a kérdésekre a bibliai igazságok formájában. Azért fontos itt elmondani azt, mert ennek a kornak az embere az igazságon nem azt gondolja, amit a ma embere gondol. Itt mi már a posztmodern időben élünk. Ugye ma, hogyha azt mondom egy embernek, hogy fogadd el az igazságot, mit válaszol? Melyiket? Vagy oda át van, igaz? Melyiket, meg hogy oda át van, igaz? Mert a mai kor emberének az igazság viszonylagos. De az ébredési mozgalmakban ezek az egyszerű emberek, akik sokféle egyházból, majd fogjuk látni, sokféle egyházból jönnek, a Biblia tanítását fogadták el igazságként. Ebben a korban az emberek eleve idealisztikusan gondolkodnak az igazságról. Az igazság az, ami megváltja a világot. Jézus Krisztus az igazság. Ugye ebből a fogalomból, ebből a gondolatból jön ez. Hogyan gondolkodnak ekkor az emberek? Beteg vagy? Felfedezések és különböző orvosi kutatások által megtaláljuk a gyógyszereket, és a gyógyszer meg fog gyógyítani. Ez az igazság. Valami probléma van a társadalomban? Meglátjuk az összefüggéseket, felfedezzük az igazságot, és majd az igazság helyre teszi ezeket a dolgokat. Ma már nem hisszük ezt, ugye? Akkor az emberek, ennek a kornak az emberei készek az életüket feláldozni egy-egy igazságért. Ma meg egyszerű disputát, párbeszédet folytatunk erről, hogy hát melyik is lehet az igaz. Hát attól függ, hogy milyen szemmel nézzük, meg milyen oldalról. De ebben az időben az emberek komolyan gondolják azt, hogy a Biblia igazságai azok valóban választ tudnak adni azokra a kérdésekre, amelyek az emberiséget foglalkoztatják. És én egy kicsit irigylem ezt a látást. Én azt gondolom, hogy ma is jó lenne ne a kritika oldaláról, vagy a sokszínűség oldaláról megkeresni ezeket a dolgokat, hanem megpróbálni elfogadni, hogy talán az az igazság, amit a Biblia ad, az ma is választ adhat az emberek problémáira. Csak ugye olyan sok igazságot kínál föl a mai társadalmunk, hogy már nem tudjuk, hogy melyik jó. Nem tudom, olvasták-e, ma reggel olvastam a HVG-t, internetes változatát, ahol most a Liptai Klaudiát cikizik azért, mert van egy új műsor, ez az Apra Magyar. Látott valaki belőle valamit? Az a lényeg, hogy feltesznek ilyen kérdéseket, és akkor az ottani celebeknek ki kell találni, hogy az emberek hogyan gondolkodnak most arról az adott kérdésről Magyarországon. És azért cikizték a Liptai Klaudiát, mert hogy a Liptai Klaudia föltette ezt a kérdést, hogy hát mi a helyzet a gyerekveréssel kapcsolatosan. Én nem teszem fel most ezt a kérdést, mert nem akarom megosztani az itt jelenlevő embereket, de ez jelen pillanatban a mai magyar társadalomban egy puskaporos hordó. Igaz, valahogy úgy szólt a kérdés, hogy ön adna egy pofont a gyerekének. Bizonyos esetben is voltak rá különböző válaszok. Mert ma törvény szerint semmilyen módon nem szabad és nem helyes a gyermeket tevőlegesen megfenyíteni. És e körül hatalmas vita alakult ki így az internetes fórumokon, egyébként más könyvvel kapcsolatban is, meg sok minden mással is, és én tiszteletbe tartom mindenkinek a véleményét, csak jelezni akarom azt, hogy ezek a dolgok mégsem egyeznek meg teljes egészében azzal, amit a Biblia mond ma. És ugyanúgy az is nagyon érdekes dolog, hogy sok ilyen dolgot tudnánk találni, nem csak ezt az egy dolgot. Tehát a modern kor egyszerű embere megtalálja a bibliai igazság fogalomban a választ, mi sajnos már túl vagyunk ezen. Különbség is van egyébként az utóreformáció és más ébredési mozgalmak között, tehát a protestáns elődök között. Egyetlen egy dologban jelenik meg egy nagyon fontos különbség, hogy a ébredési mozgalmak, a 19. századi ébredési mozgalmak, észak-amerikai mozgalmak azt mondják, hogy a hangsúly Jézus Krisztus második eljövetelén van. Tehát ez a legfontosabb. A világban és a világ előrehaladásában azt látják, hogy a világ megromlik, szinte végérvényesen megromlik, és a pusztulás felé tart. És éppen ezért föl kell készülni Jézus Krisztus második eljövetelére. És fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy Jézus Krisztus visszajön. Tehát ezek az ébredési mozgalmak Jézus Krisztus második adventjének a várakozásának a fényében jelennek meg. Ilyen mozgalom lesz a Millerita mozgalom is, vagy ahogy más néven mondják, a nagy advent mozgalom. Ennek a mozgalomnak a névadója és az atya William Miller 1782-ben született, 1849-ben halt meg, baptista ige hirdető volt egyébként. Massachusettsben, Pittsfield városában született, de New York államhoz köti a felnőtt léte. New York állam északi részén élt, és tehetős gazda ember is volt egyben. Több éven keresztül tanulmányozza a Bibliát, és 1831-től kezdődően megingathatatlanul hiszi és tanítja, hogy Dániel próféta könyve alapján Jézus Krisztus visszajövetele valamikor 1843. március 21 és 1844. március 21-e között fog bekövetkezni. Én szeretném felhívni a figyelmet arra nézve, hogy ez a mai korunkban, amikor látjuk ezt a tényt, hogy kiszámolta Jézus Krisztus második eljövetelének az idejét, mert ma ez egy nagyon furcsa dolog nekünk. De abban az időben, bármely felekezetet néztük volna, metodistákat, baptistákat, egyéb kis protestáns egyházat, de akár nagy protestáns gondolkodókat is, mindenkit foglalkoztatott Jézus Krisztus második eljövetele, és a proféciákkal és a végidőkkel kapcsolatban ebben a korban jól gondoljuk meg, hogy a könyvnyomtatás gyerekcipőben jár, és gyakorlatilag még alig indult el, de azért hatalmas karriert futott be már erre az időre. Több százával és ezrével jelennek meg a különböző teóriák ezzel kapcsolatosan. Tehát Miller Vilmos nem úgy hirdette Jézus Krisztus második eljövetelét 1843 és 44 közé, hogy ő volt az egyedüli, aki ezzel foglalkozott, hanem abban az időben Észak-Amerikában és számtalan helyen Európában szinte a kereszténység nagy része foglalkozott ezzel a kérdéssel, és különböző teóriákat és elméleteket fektettek le, amelyekben mindben szerepeltek számítások is. Ugye ez nekünk azért fontos, mert a mi korunkban már eljutottunk odáig, hogy mi tudjuk azt az igazságot, és megértettük, hogy sem a napot, sem az órát. Nem tudjátok, amikor az embernek fia eljön. De abban az időben nem nagyon akartak foglalkozni ezzel a bibliai kijelentéssel. Az emberek figyelme sokkal inkább arra összpontosult, hogy na mikor jön már el Jézus Krisztus. Azért is fontos ez, mert Észak-Amerikában ugye voltak háborúk, meg még ezután is lesznek háborúk, vannak éhségek és nehézségek, és ezek a nyomorúságok mind-mind Jézus Krisztus várása felé nyomják a tömegeket. De nagyon érdekesek Miller Vilmosnak a felfedezései. Ugyanis például Miller Vilmos hiszi a teremtést, és annak napjait valóságos napoknak tartja, nem évezredeknek és évmillióknak, összeegyeztetve azt az evolúcióval. A proféciákban véleménye szerint egy profétai nap egy valóságos évet jelöl. A proféciákban található számok értelmezése vált különösen ismerté az ő művei, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a számítások általánosak voltak. 77, Dániel könyvében a 77 és a 2300 nap kezdetéül ugyanazt az időpontot jelölte meg, és James Usher, vagy Asher, anglikán érsek kronológiáját követve Azt mondta, hogy ezek a prófétai időszakok, tehát a 77 is és a 2300 nap is valamikor Krisztus előtt 457-ben kezdődött el. Dániel könyve 9. fejezete alapján kiszámolta Jézus első eljövetelének, szolgálatának a kezdetét is. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az interneten tévesen van megjelölve, mert Miller Vilmosról az interneten azt olvassuk, hogy kiszámolta, hogy Jézus mikor született. Szó sincs róla. Soha nem tanította azt, hogy Jézus mikor született. Mai napig nem tudjuk, hogy mikor született. Egyet tudunk, hogy biztos nem december 24-én. Igaz? Tehát ez a 100%. De hát a karácsony attól még ünnep, tehát én nem ez ellen vagyok. De nagyon fontos dolog, hogy ő nem ezzel foglalkozott. Ő a messiási szolgálat kezdetét számolta ki. Akkor, amikor a messiás eljön, és elkezdi a szolgálatát, az emberekért végzett szolgálatát. Lukács evangéliumában ez úgy jelenik meg, hogy Jézus felolvassa Ézsaiás próféta tekercséből a rávonatkozó részt, és azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallására. És Miller Vilmos azt mondja Dániel 9 alapján, és a Asher féle számítás kezdete alapján, hogy ez bizony Krisztus után 27-ben történhetett meg. Tehát valamikor Krisztus után 27-ben. Világméretű szellemi szentélynek tekinti a keresztény egyházat, és azt mondja, hogy ez amikor meg lesz tisztítva, akkor Jézus Krisztus gyakorlatilag vissza fog térni a földre, és ez fog megtörténni 1843 és 1844 között. Néhány gondolatot hagy idézzek tőle szó szerint, hogy lássuk, hogy ő hogyan gondolkodik. Azt mondja, több időszakot találtam a Bibliában, amelyek az Úr eljöveteléig terjednek. Azt tapasztaltam, hogy azok a megjövendőlt események, amelyek a múltban beteljesedtek, gyakran meghatározott időben teljesültek be. Ilyenek voltak az özönvíz előtti 120 esztendő, a 70 éves fogság, ugye Jeremiás próféta tanítása, Nabukodonozor 7 ideje, 7 esztendeje, és a 7-7 is, és a 62-7 is Dániel könyvében, azaz a 77, amely a zsidóknak adatott Dániel 9-24-27 között találjuk ezt. Ezek az események egykor csupán jövendőlések voltak, de a megjövendőlt időben valóra váltak és beteljesedtek. Az Új Szövetség is bátorította Millert erre. Gondoljunk csak Pál szavaira, aki azt mondja, hogy mikor pedig eljött az időnek teljessége, akkor kibocsátotta Isten az ő egyszülött fiát. És ez egy prófétai kijelentés. Tehát amikor az ige azt mondja, hogy amikor az időnek teljessége eljött, ez szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy amikor beteljesedtek azok az idők, amit a próféták megjövendöltek. És Miller Vilmos ezt Dániel proféciájára érti. De Dániel proféciája azért is érdekes, mert Dániel úgy zárja le a könyvét, hogy azt mondta neki az angyal, hogy most pecsételd be ezeket, de majd az utolsó napokban nagy lesz a tudás, és akkor majd fel fogják ismerni ezeket. És ugye Miller Vilmos, meg mint minden keresztény hívő ember azt gondolja meg fontos számára, hogy az utolsó napok azok mindig azok, amiben mi élünk, nem? Tehát ez mindig így van. Aztán egy másik idézet tőle. Láttam, hogy azok az események, amelyek beteljesedésének idejét a proféciák napokban adják meg, a napok száma szerint évig tartanak. Isten ugyanis azt mondta a Mózes 4. könyve 14. fejezetének 34. versében, és Ezékiel 4:4-6-ban, hogy minden napot egy-egy esztendőnek kell venni. Mivel a messiásról szóló 77-490 év alatt teljesedett, és a pápaság uralmáról szóló 1270 nap 1260 év alatt teljesült, és mivel a második advent idejére vonatkozó kijelentések ezek között a prófétai számok között szerepel, csak úgy értelmezhetem ezt az időt, mint szimbolikus idő meghatározást. Egy napot egy esztendőnek számítván, minden számottevő protestáns írásmagyarázóval egyetértésben. Ja, tehát nem maga találja ki ezeket a dolgokat, hanem minden számottevő protestáns írásmagyarázó is hasonlóan gondolkodik ebben a korban. Az más kérdés, hogy egyetértenek-e azzal, hogy ez Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozik. De a proféciákban szereplő éveket és számokat, azokat úgy értelmezték ők is, mint Miller Vilmos. Ez azért érdekes, mert ma már egyre kevésbé van jelen ez a gondolkodásmód, és egyre inkább egyfajta jelképes, szimbolikus profécia magyarázat jelenik meg a protestáns teológiában. Gondoljunk csak az Izraelhez kötődő jelképes, szimbolikus kifejezésekre. Hogy mennyire komolyan veszi ma a protestáns teológia azt, hogy a templomnak meg kell épülni még Jeruzsálemben, mielőtt Jézus visszajön, hogy mennyire komolyan veszik azt a szimbolikus kijelentést, hogy mielőtt Jézus Krisztus eljön, a zsidóknak, mindannyiuknak még meg kell térni, mert mintha Pál erről beszélne. Ez egy veszélyes út, mert legalább ugyanannyira elrugaszkodott a bibliai kijelentésektől, mint ahogy Miller Vilmos gondolkodásmódja vagy kijelentése elrugaszkodott attól, hogy ez az időpont Jézus Krisztus második eljövetelét jelenti. A harmadik idézet következőképpen szól: az írások további tanulmányozásából arra következtettem, hogy a pogányok uralmának 7 ideje akkor kezdődik, amikor a zsidó nemzet elveszíti függetlenségét Manassé fogságba vitelekor, amit a legjobb kronológusok Krisztus előtt 677-re tettek. A 2300 nap akkor kezdődik, amikor a 77, amit a legjobb kronológusok Krisztus előtt 457-re tettek, és az 1335 nap, ami a mindennapi elvételével egy időben és a pusztító utálatosság felállításával kezdődik Dániel könyve 12. fejezet 11. verse alapján. A pápai uralommal együtt veszi kezdetét a pogányság utálatosság megszüntetésével, és ez a legjobb kronológusok szerint, akiket én olvastam, Krisztus után 508-ban volt. Ha kiszámítjuk ezeket a prófétai időszakokat, azokból az időpontokból kiindulva, amelyeket a legjobb kronológusok adtak meg, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindegyik nagyjából időben 1843-ban ér véget. Csak szeretném felhívni a figyelmet arra nézve, hogy bár Miller Vilmos következtetése, hogy Jézus második eljövetele 1843 és 44 között lesz, nem vált valóra, a logikája ma is áll. Tehát ezek az időpontok kezdete és azoknak a vége valóban erre az időpontra mutat. A kérdés az, hogy mit jelenthettek ebben az időben ezek az időpontok. Beszéljünk néhány szót magáról a mozgalomról. 25 éven keresztül gyakorlatilag a felfedezéseit magában tartja, és nyilvánosan csak 1831-től kezdi hirdetni. Egyszerűen nem tudja a többi magában tartani ezeket a dolgokat. Egy baptista rendezvényen elmondja, mikor felkérik őt egy szolgálatra, ezt a prédikációját, és beszél Jézus Krisztus második eljöveteléről, és több százan keresik meg ezután, hogy beszéljen még ezekről a kérdésekről. És útjára indul egy mozgalom. 1838 után már különböző protestáns felekezetek, baptisták, metodisták, kisebb közösségek, de nagy egyházakból valók is, lelkészeinek tucatjai, valamint hívők ezrei csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz. Egy hatalmas nagy mozgalom lesz a nagy advent mozgalom. 1844-ig közel 1 millió embert ér el. Abban az időben 17 milliót főt számol nagyjából az Amerikai Egyesült Államok lakossága. Tehát 1 millió főt, minden 17. ember érintett a nagy advent mozgalomban, hisz a nagy advent mozgalomban ebben az időben. Mi lesz a vége? Hát természetesen nem jön vissza Jézus Krisztus 1843-ban, a megjelölt időben, egyszerűen ezért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjuk, ugye, amikor Jézus Krisztus eljön. Ez egy hatalmas nagy csalódást okoz az advent mozgalomban, és az emberek százai, ezrei fordítanak hátat ennek a közösségnek. Három irányzat marad utánuk. Tehát három olyan közösség marad, amely a nagy advent mozgalom követőit összefoglalja tovább. Melyek ezek az utód irányzatok? Az első az, amely gyakorlatilag a legnépesebb, és amely magát Miller Vilmost is magába foglalja. 1845-ig tartozik William Millerhez. Ugye ők azt mondják, hogy helyesen jártak el, amikor a 2300 estvéről és reggelről vagy napról szóló proféciát a 10 szűz példázatával összekapcsolták, és a második adventre vonatkoztatták, de mivel nem jött el az Úr, bizonyára tévedtek a számításban. Ezért nem teljesedett be a profécia akkor, amikor kellett. Újabb és újabb időpontokat tűznek ki, újabb és újabb számításokat, amik egyre vadabbak és egyre rosszabbak, készítenek el, és ezért ez a nagyobb irányzat, ahol a legtöbben vannak, hamarosan pozdorjává lesz, szétzúzódik, hiszen minden egyes újabb időszámítás csalódáshoz vezet törvényszerűen, a Biblia értelmében is így van, ez természetes dolog. Miller Vilmos végül gyakorlatilag magányosan hal meg később. Egy kisebb csoport, akit spirituálisoknak neveznek, azt mondják, hogy helyes volt mind a számítás, mind a várható esemény meghatározása, de Krisztus nem testben, hanem lélekben jött el. Hallottunk már ilyet? Hogy Jézus már itt van, csak nem testben, hanem lélekben. Nem mindenki látta. Ez azért érdekes, mert Jézus maga mondja, hogy ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy itt van a belső szobában, vagy ott, vagy amott megjelent. Hát amikor az ember fia eljön, akkor olyan lesz, mint a villámlás, hogy amely napkelettől napnyugtáig ellátszik, ugyanúgy mindenki látni fogja és tapasztalni fogja Jézus eljövetelét. De létezik ez az irányzat. Abban az időben egy ilyen szent remegés, sékerek, ugye szent remegés hívei lesznek, egy ilyen spirituális lelki közösség lesz az. De nagyon érdekes, hogy a sékereknek a gondolkodás módja később tovább él egy olyan irányzatban, akit ma Russellhez kötünk, vagy később úgy nevezik őket, hogy a Jehova tanúi. Ugye ők a mai napig is beszélnek, csak más, tehát ők nem ennek az irányzatnak a közvetlen követői, hiszen ők, ha emlékszünk rá, ugye 1916-ra az első világháborúra tűzik ki, vagy végére tűzik ki először Jézus eljövetelét, tehát ez a fajta gondolkodásmód öröklődik tovább az ő gondolkodásukban. A harmadik kis csoport az előző kettő között közvetítve azt mondja, hogy a prófétai számítás helyes volt, de a nagy advent mozgalom vezetői tévedtek a várható esemény megítélésében. Tehát nem történt valami, de nem az történt, amit Miller Vilmos várt. És gyakorlatilag azt kell mondanunk, hogy ehhez az irányzathoz tartozik valamilyen módon, vagy ehhez közeli a hetednapi adventisták is. Tehát a mi álláspontunk is hasonló. A hetednapi adventisták azt mondják, 1844-ben a mennyben volt egy nagyon fontos esemény, mégpedig akkor kezdődik el Jézus Krisztus főpapi szolgálatának a második szakasza. Tehát innen indul el később az adventista egyház. Milyen hatásai lesznek a nagy advent mozgalomnak? Ugye ez azért is nagyon fontos, mert gyümölcseiről ismeritek meg őket. Az emberek figyelmét Jézus Krisztus második eljövetelére és a Szentírás tanulmányozására fordítja. Ez egy pozitív eredmény mindenképpen. A szent élet céljaként a második adventre való felkészülést jelöli meg. Ez is egy pozitív eredmény ebben az időben. A Millerita mozgalom követőinek elsősorban ma a hetednapi adventistákat tartják, bár maga Miller soha nem volt hetednapot ünneplő adventista. Tehát hatása vagy gyümölcse az, hogy az adventista egyház ma létezik a világon. És akkor néhány dolgot hagy mondjak az adventistákról. Kik vagyunk mi, ha már azt látjuk, hogy valamennyire, hogy honnan jövünk. A hetednapi adventisták hiszik azt, hogy a Bibliára és Jézus Krisztusra kell alapoznunk a tanításunkat. Nagyon fontos, hogy hitünket, amely egész életünket meghatározza, a Biblia elvei szabályozzák. Az egyház hitelvei a Szentíráson alapulnak, és Isten képmását rajzolják meg. Nagyon fontos, hogy a hetedik napi adventisták nagyon fontosnak tartják még ezt a millerita örökséget is. Ugye egy olyan protestáns reformációig vezetjük vissza a történetünket, amely aztán később hivatalosan 1863-ban alakult meg, különböző keresztény egyházak tagjaiból. Tehát a nagy csalódás után jó pár esztendőnek el kellett telnie, mire az adventista egyház megszerveződik. Akik hitték Jézus Krisztus második eljövetelét, erős vágy élt bennük, hogy megismerjék a bibliai proféciákat, és hitték, hogy a hét hetedik napja az a szombat. A hetedik napot ünneplő adventista egyház egyik legfontosabb személyisége, vagy legismertebb személyisége az Ellen White. Az ő könyveit számos nyelvre lefordították, és talán tényleg őt ismerik a legtöbben. 1827-ben született Ellen Harmonként, 1915-ben halt meg. Soha nem volt egyházi hivatala. Soha nem volt az adventista egyház vezetője. Soha nem volt vezetőségi tagja sem, és lelkipásztorként sem szolgált. Mégis hatalmas hatással volt az egyház fejlődésére. Az egyház a mai napig hisz abban, hogy írásai a prófétaság lelkének ajándéka, egy olyan kincs, amelyre mindenképpen figyelnünk kell. Néhány dolgot az írásaival kapcsolatban. White írásai nem kizárólag vallási, egyházi jellegűek, foglalkoznak többek között népegészségügyi, nevelési, rabszolgasági kérdésekkel, sőt a női jogok kérdéskörével is. Egyes könyvei a bibliai világszemlélet szintéziseként történelmi koncepciót tárnak az olvasó elé, és az üsttörténetet magyarázzák. Ezek a könyvek a Pátriárkák és Proféták, Proféták és Királyok, Jézus élete, apostolok története, majd pedig a nagy küzdelem. Ez egy sorozat egyébként, ami a Biblia történelmét veszi végig napjainkig. Életében 5000-nél több újságcikket ír, 40 könyv jelenik meg tőle, ami később kiegészült terjedelmes levelezéséből, cikkekből összeállított kötetekkel is. Életműve mintegy 50 000 oldal, legismertebb könyve a Jézushoz vezető út, magyarra egy erdélyi református lelkipásztor fordítja le ezt a könyvet, akkor, amikor Magyarországon még adventisták nincsenek is. Tehát ez is egy nagyon fontos, és az is érdekes, hogy 150 nyelvre fordítják le ezt a könyvet, gyakorlatilag 100 milliós példány számával a szintén nagyon ismert Krisztus követése című könyvre, amit Kempis Tamás írt, a legismertebb keresztény könyvek közé tartozik. Írásainak hatása messze túlmutat a hosszú életpályán, széles körben terjesztették azokat, az összes műveim a különböző formákban, angolul és magyarul egyaránt megtalálhatók. Hoztam egy térképet rólunk adventistákról, hogy hol vagyunk jelen a világon. Itt vannak azok a divíziók, amelyek működnek az egész világon. Mi a transeurópai divízióhoz tartozunk. Érdekes módon az angolokkal együtt, nem tudom miért. Erre még én nem sikerült választ találnom. Közel 20 millió aktív tagja van a világon az adventista egyháznak. 216 országban vagyunk jelen, az ENSZ által elismert országokból, ugye 237 országot ismer el az ENSZ, és ebből 216-ban vagyunk jelen, 140 000 gyülekezetben, 950 nyelven hirdetik az adventisták jelen pillanatban az evangéliumot, Isten igéjét. 260 000 aktív dolgozója van az egyháznak, ebből 19 000 felszentelt lelkipásztor az, aki szolgál. Feltehető a kérdés, hogy hát akkor az a 260 000 az mit csinál, hogyha egyházi alkalmazott. Az adventista egyház nagyon széles körű munkát végez, és éppen ezért számtalan laikus taggal dolgozik együtt, folyamatosan. Megyek ezek a munkák? A hetednapi adventisták odafigyelnek az emberek szükségleteire, erre különösképpen alkalmas és fontos szervezet, humanitárius szervezet az ADRA, az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány. Azért hozták létre, hogy segítsünk különböző helyzetekben, nehézségekben a különböző országokat, mindenhol a világon, ahol csak katasztrófák vannak, vagy valami nagy baj éri az embereket. Az ADRA tevékenysége, hát én nagyon sajnálom, hogy ma a világon egy ilyen világot élünk itt Magyarországon is. Ezt se hallotta még szerintem nagyon kevés ember azok közül, akik itt ülnek. De Mancsot mindenki ismeri Magyarországon, ugye? Szerintem nincs olyan, aki ne ismerné. Akkor csak én szeretném elmondani, hogy Mancs összes útját az ADRA vitte végbe. Tehát vagy a magyarországi ADRA támogatta őt minden külföldi mentőakciójában, vagy hogyha a magyar állam szponzorálta Mancsék kiutazását, akkor a nemzetközi ADRA vitte őket a helyszínre, és biztosította a lehetőségeket a mentéshez. Erről a magyar médiában egyetlen egy szót se lehetett hallani soha. Attól függetlenül mi ezt megtettük, meg most én elmondtam. Jó? Az ADRA egyébként rászorulókat segít, menekülteket, hajléktalanokat, munkanélkülieket. Nagyon fontos munkának tartjuk a vallásszabadság kérdését. A hetednapi adventisták elkötelezettek ezen a területen, mikor Magyarországon megszületett az alaptörvény, és mi elég hamar bekerültünk az elfogadott egyházak közé, úgy tudom a baptistákkal együtt. Akkor még sok kisebb egyház, metodisták és mások úgy voltak, pünkösdiek és olyan egyházak, akikkel a Szabad Egyházak Tanácsában végig együtt volt az adventista egyház évtizedekig az átkos szocializmusban. Mi elsők között rendeztünk olyan vallásos konferenciát, amely a vallásügyi törvényről szólt. Később egyébként ezek a kis egyházak is bekerültek az alaptörvénybe, tehát a vallásról szóló törvénybe, és ma már el lehet mondani, hogy valamilyen módon, hála Istennek, azért mégis vallásos tevékenységet is egyházként folytathatnak ilyen tevékenységeket. Tehát nagyon fontos a vallásszabadság képviselete, munkálkodunk ezen a területen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy vallási, faji és nemzetiségi okok miatt ne lehessen megkülönböztetni senkit az egész világon, Magyarországon sem. Egészség, oktatás és család, ezek is nagyon fontosak az egyháznak. Szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi programjaink vannak, intézményeink, világszerte évente milliók életét könnyítik meg, számtalan kórházat, szanatóriumot, rendelőt működtettünk, és működtetünk a mai napig. Közöttük a leghíresebb a Loma Linda Orvostudományi Egyetem, ez egy adventista egyetem, az első gyermek szívát ültetést itt hajtották végre, és a mai napig a gyermek szívát ültetésnek a kutatása ebben az intézményben a legelső a világon. Tehát ők vezetik ezt a területet világviszonylatban, kiemelkedő kutatásokat érnek el. Összesen 600 intézményben csak nem 18 millió beteget látnak el az adventisták szerte különböző országokban. Hetednapi Adventista Egyház működteti a világ legnagyobb integrált oktatási rendszerét egyházi szinten. Ez is érdekes, nem? Mert Magyarországon egyetlen egy adventista iskola van Tiborszálláson, és számtalan más különböző egyházak, különböző iskolákat irányítanak és vezetnek, de a világon a legtöbb egyházi iskola az az adventista egyház Kebelében. Tehát a miénk a legnagyobb oktatási rendszer, 7500 oktatási intézmény óvodától kezdve az egyetemekig tartozik hozzánk, 1,8 millió diák tanul nálunk évente a világon. Az Egyesült Államoktól kezdve Ausztráliáig, Angliáig, tehát Afrikától kezdve Európáig mindenhol nagyon komoly oktatási intézményeink vannak. Egészség, oktatás, család, folytatás, közösségi alkalmainkon igyekszünk segítséget nyújtani azoknak, akik leszeretnék győzni a rossz szokásaikat, szeretnének egészségesen táplálkozni. Ugye valamikor régen úgy hívták a szombatosokat, az adventistákat, onnan lehetett felismerni, hogy hát nem esznek disznót, nem esznek malacot. Na hát ebből fejlődött ki az, hogy Ma már a National Geographic kutatása azt mondja, hogy az adventisták azok a modern világban az egyedüli népcsoport, akik nem territóriumhoz, tehát nem valamilyen helyhez kötődően, hanem bárhol a világon, ahol élnek, majdnem 10 évvel tovább élnek azoknál, mint akik nem adventista életmódot élnek. Tehát a világon a legtovább élő népcsoport az adventisták, és ez ezeknek az egészségügyi kutatásoknak köszönhető, meg annak köszönhető, hogy a bibliai alapokon különbséget tettünk kezdetektől fogva, hogy mit szabad megenni, és mit nem. A mi egészségügyi kutatásaink bibliai alapokon működnek, úgy az étkezésben, mint egyéb szokásokban, a Bibliából kiindulva kutatják az orvosaink azt, hogy milyen hatással vannak ezek a dolgok az életmódunkra. Magyarország sajnos egy olyan helyzetben van, hogy mi mindenhol a lécet alulról verjük, ezért nem csodálkozom azon, hogy keveset lehet itt beszélni a vegetáriánus életmódról, meg még a mai napig is, most is ez is benne volt a HVG-ben, hogy a kormány azt támogatja, hogy nem lehet egy gyerek vegetáriánus, mert hát az micsoda dolog. Magyarországon az egészségügyi kutatást a húsipar támogatja, ezt jobb, ha tőlem tudják. Tehát ezért Magyarországon nem lehet ezekről a kérdésekről őszintén vagy igazán és jól beszélni. Ezért van az, hogy nálunk a legkisebb a várható élettartam egész Európában. Mert az orvosi kutatásaink sem azokat mondják, amelyeket a világ mond, amelyekről beszél mindenhol, akár a sajtó is. Az egyház kiterjedt szolgálatot végez a családi osztály terén, nyári táborok, programok, sok minden található ezen a területen. És hogy az egészségügyi kutatásokat egy kicsit fényezzem, vagy egy kicsit még jobban kiemelhessem, biztos, hogy hallottak már a cornflakesről, ugye a Kellogg-féle kukoricapehelyről. Hát Howard Kellogg is, és a Bethel Kirk-i szanatórium is az adventista egyházhoz tartozott kezdetektől fogva. Vannak olyan írások, nem adventista írások, hanem korabeli észak-amerikai írások, amelyek azt mondják, hogy reggelizni Észak-Amerikát az adventisták tanították meg. Az adventisták voltak azok, akik először azt mondták, hogy teljes értékű táplálékot kell ennünk reggel. Figyeljék tovább a mondatokat. Délben elég egy közepes étkezés, és a vacsorát vagy el lehet hagyni, vagy elég keveset enni. Tudják, hogy miért fontos ez? Mert nagyon érdekes dolog, hogy a magyar bölcsességben, népi bölcsességben ugyanez a gondolkodás megvan. Azt mondja, hogy reggel egyél úgy, mint egy király, délben, mint egy úr, és este pedig, mint egy koldus. Igaz, csak az, hogy mi nekünk nem sikerül ezt betartanunk. Pedig az adventisták is ugyanezt hangsúlyozzák, és azt mondják, hogy egészséges dolgokat kell ennünk, ez a teljes kérlésű gaboda, gyümölcsfélék, magvak, tejtermékekkel kiegészítve, tehát az adventisták a laktóvo vegetáriánus életmódot tanácsolják egyébként szerte a világon sokaknak. Kellogg is ezt a táplálkozást javasolja, és ez jelentette gyakorlatilag azt a fort, azt az előnyt, amivel ma az adventisták bírnak. Hát a befejezés következik, néhány gondolatot szeretnék már csak megosztani. Nevünkben hordozzuk a küldetésünket, heted napot ünneplő adventisták. Azt jelenti, hogy számunkra nagyon fontos a hetedik nap és a második advent. Miért fontos a szombat? Nagyon sokszor azt kapjuk, hogy azért fontos nektek a szombat, mert zsidók vagytok, és törvény által akartok üdvözülni. Szeretném elmondani, hogy nem. A hetednapot ünneplő adventista egyház szombat ünneplése teljesen más, mint a zsidó gyakorlat. Számunkra a szombat a teremtésnek és a megváltásnak az ünnepe. A teremtésnek azért, mert Isten 6 napon át teremtette az eget és a földet, és végül szombaton megnyugodott. És az egész napot az emberekkel töltötte, Ádámmal és Évával. Akkor még nem voltak zsidók. És éppen ezért nekünk is fontos, hogy azt a napot teljesen Istennel töltjük. Másrészt a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus értünk munkálkodott folyamatosan a megváltás során, majd végül pénteken keresztre feszítették, és Lukács azt mondja, hogy szombaton pedig a tanítványok is nyugodtak a parancsolat szerint. Ezért az adventisták számára a szombat a hit általi megigazulás jelképe lett. hogy mi nem tudunk önmagunkért semmit sem tenni, hogy mi üdvözüljünk. A törvény betartása által sem tudunk üdvözülni. Egyedül csak Jézus Krisztus értünk hozott áldozata által. A második adventre való felkészülés nagyon fontos. Tudjuk, hogy az idő közel van, a proféciák egyre inkább beteljesednek. Nagyon fontossá válik ezért a felkészülés. Hiszünk abban, hogy a Jelenések könyve 14. fejezetében található hármas angyali üzenetet kell vinnünk a világnak. Nincs idő arra, hogy ezt elmondjam, hogy ez miről szól. Szeretjük és fontosnak tartjuk, hogy példamutató és hiteles, erkölcsös életet éljünk. Ezáltal is ösztönözve másokat erre, és egészséggel hiszük azt, hogy egészséges ember tudja szolgálni leginkább Istent. Tehát nem azért fontos számunkra az egészséges életmód, mert ezzel is zsidó törvényeket szeretnénk betartani, hanem azért, mert hiszük, hogy az egészséges ember minőségi életet és minőségi szolgálatot tud élni az élete során. És ez ezért fontos, és ezért lényeges. Hát ennyit rólunk adventistákról, és végül hagy zárjam ugyanezzel a gondolattal, ami szerintem ennek az egész sorozatnak lényeges pontja, hiszen mindannyian felfedezünk bibliai igazságokat, és az a fontos, hogy ez az igazság egyre fényesebben, egyre dicsőségesebben ragyogjon, mert mi hisszük, hogy Jézus eljön. És amikor Jézus eljön, mi nem sötétségbe akarunk botorkálni, hanem világosságban. Hát köszönöm szépen a figyelmet.